Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 18. szemeszterének 8. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 18. szemeszterében összesen 13 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk Ambrus Rita 1979-ben született Szegeden. Középiskolai tanulmányait a kiskunhalasi Sziládi Áron református gimnáziumban végezte. Ezt követően a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem gyógyszerésztudományi karára nyert felvételt. Egyetemi évei alatt intenzív tudományos diákköri tevékenységet folytatott. 2003-ban gyógyszerészi diplomát, 2007-ben PhD fokozatot, majd 2009-ben szakgyógyszerészi oklevelet szerzett. 2015-ben habilitált. Jelenleg az STE Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet adjunktusaként Révész Piroska professzorasszony mellett a nanotechnológiai kutatócsoport experimentális munkáinak koordinálását végzi. Főkutatási irányvonala a gyógyszer nanotechnológia. Kiemel díjai közé a Magyari Zoltán és a Bólyai János kiválósági ösztöndíjak tartoznak. 7 PhD munka során működik közre társtémavezetőként. Számos ipari kutatófejlesztői munkában töltött be szerepet, melyek többsége nanotechnológiai kutatásokhoz kapcsolódott. Nanotechnológiai témában jelenleg is operatív koordinátora egy 4 éves kutatási projektnek. Több alkalommal vett részt hosszabb külföldi tanulmányi utakon. Aktív nemzetközi együttműködéseket folytat 7 külföldi kutatócsoporttal. Szakmai folyóiratoknak végez bírálói tevékenységet. Oktatói munkáját előadások, szemináriumok és gyakorlatok tartása színesítik. Részt vett a gyógyszer-nanotechnológia kurzus tematikájának és eljegyzékének összeállításában. Felkérem Ambrus Rita adjunktus asszony tartsa meg előadását.
Köszönöm a bemutatást, köszöntöm a hallgatóságot. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt megtarthatom előadásomat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A nanotechnológia számos iparágban nyert már alkalmazást, amíg eljutott a gyógyszeripari felhasználásokig. Engedjék meg, hogy előadásom keretében bemutassam azokat a lehetőségeket és kihívásokat, amelyeket a gyógyszertechnológia nyújt számunkra, abból a célból, hogy biztonságosan, hatékonyan nanogyógyszerkészítményeket forgalmazzunk és fejlesszünk. Az előadásom keretében be fogom mutatni a nano mérettartomány, a nano anyag, a nano gyógyszerkészítmény definícióját. Beszélni fogok a nanogyógyszerek alkalmazási előnyeiről, terápiás perspektíváiról. Természetesen forgalmazott nano gyógyszerkészítményeken keresztül mutatom be a nano anyagok sokszínű világát. Ezen kívül szót fogok ejteni a nanoexpozícióról, nanotoxicitásról és nanobiztonság tényéről, valamint saját kutatásfejlesztési példákon keresztül bemutatom azokat a gyógyszertechnológiai eljárásokat, amelyeket kutatócsoportunk alkalmaz, és amelyek során számos sikert érünk el. Mit is jelent a nanomérettartomány? Hogyha egy hosszmérték skálára tekintünk, akkor jól látható, hogy segítségül hívva a természetben található organizmusokat, a nanométer az egy emberi hajszál átmérőjének 100 000 részét teszi ki, egy baktérium átlagos átmérőjének a 100 000 részét alkotja. Tehát elmondható, hogy tulajdonképpen a vírusok és atomok szintjén mozgunk. Mit is jelent a nanoanyag? Nagyon hosszú ideig tartott az, amíg egy egységes harmonizáció folytán definiálták a nanoanyag fogalmát. Az európai ajánlás szerint elmondható, hogy a nanoanyag 1 és 100 nanométer közötti mérettartományban található, illetve egységnyi térfogatra vonatkoztatva a fajlagos felülete nagyobbnak kell legyen, mint 60 négyzetméter. Az FDA ajánlása alapján definiálhatjuk úgy is, hogy a nanotechnológiával készült produktumok, végtermékek olyan speciális fizikai, kémiai, biológiai sajátságokat mutatnak, amelyek összevethetőek a nanoanyag dimenziójával, de nem lépik túl méretüket tekintve az 1000 nanométert. Ezeket az ajánlásokat a gyógyszeripar, a Magyar Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési Egészségügyi Intézet egységesen alkalmazza és szem előtt tartja. A nanoanyagokat csoportosíthatjuk az alapján, hogy milyen Európai Unióban található gyógyszerkészítményekkel találkozhatunk. Tulajdonképpen három generációt különböztethetünk meg. Az első generációba sorolhatóak a hatóanyag nanokristályok. Ebben a tekintetben beszélhetünk smart kristályokról, hogyha a szemcse méret tartomány kisebb, mint 100 nanométer. Ezen kívül beszélhetünk amorf nanorészecskékről, de minden tekintetben elmondható, hogy 100%-ban aktív anyagnak a nanonizálásról van szó. Ezzel szemben a nano hatóanyag leadó rendszerek, nanostruktúrált rendszerek esetében olyan nanohordozókról beszélhetünk, amelyek körülbelül 30-60%-ban hordozzák az aktív hatással rendelkező anyagot, és ezek olyan speciális vezikulák, mátrixok, amelyek a szerkezetükben vagy a felületükön tartalmazzák az aktív hatóanyagot. A harmadik generációhoz tartoznak a targetált nanostruktúrált rendszerek. Ebben az esetben a tumorterápia a cél, hiszen olyan felületi módosításokat lehet alkalmazni, amely alapján célba juttathatjuk ezeket a nanoanyagokat, tehát egyenesen a daganatos sejtekhez irányíthatjuk őket, hogy ott fejtsék ki a hatásukat. Hogyan is készül a nanogyógyszerkészítmény? Először is el kell mondanom, hogy a gyógyszeranyagokat hatóanyagként és segédanyagként definiáljuk. A hatóanyagból és segédanyagból speciális nanotechnológiai művelettel nanoanyagok képezhetőek, majd megfelelő formaadó eljárással adott gyógyszerformát folyékony, szilárd, félszilárd formában tudunk képezni. Abban az esetben, hogyha kellő fizikai, kémiai, biológiai, in vitro, in vivo, klinikai vizsgálatokon ment keresztül ez a gyógyszerkészítmény, akkor regisztrált állapotba kerül, és egy regisztrált törzskönyvezett készítményként kerülhet forgalomban. Jól látható, hogy azért időre van szükségünk ehhez a folyamathoz, és nem egy esetben azt mondhatjuk, hogy egy anyag gyógyszerré fejlesztésének az ideje körülbelül 10 évet foglal magába. Miért is alkalmazunk gyógyszernanoanyagokat, miért jó ez a terápia szempontjából? Itt megemlíthetném a beteg részről az együttműködésnek a fokozását, az orvosi terápia javítását, de most inkább a gyógyszerformulálás szemszögéből fogok példákat említeni. Nagyon sok olyan gyógyszerhatóanyag létezik, amelynek rossz vízoldékonysága van, így módon az alkalmazásuk, a különböző testnedvekben való felszabadulásuk nem igazán megfelelő, így módon nagyon nagy dózisban kell ezeket alkalmaznunk ahhoz, hogy kifejthessék a hatásukat. Amennyiben ezt a nagy dózist alkalmazzuk a készítmények során, számos mellékhatással kell számolnunk, és éppen ezért, hogyha a nanotechnológiát hívjuk segítségül, akkor elmondható, hogy az oldékonyság, az oldódási sebesség fokozható, mivel egy megnövekedett fajlagos felületet eredményezünk, ezáltal a dózis csökkenthető, és a mellékhatások mérsékelhetővé válnak. Ezen kívül javul a permeabilitás, különböző nyálkahártyákon történő adhézió, valamint elmondhatjuk azt, hogy új gyógyszerek esetében újabb indikációkat vezethetünk be alternatív gyógyszerbevitel alkalmazása kapcsán. Mit is jelent ez az alternatív gyógyszerbevitel? Egyáltalán milyen módon lehet a hatóanyagokat a szervezetbe juttatni? gyógyszerbeviteli kapukat tudunk megkülönböztetni, és a nanoanyagok, a gyógyszer nanoanyagok vonatkozásában elsősorban a parenterális alkalmazás, az intravénás bevitel, injekciók alkalmazása, ezen kívül a bőrön keresztüli hatóanyag bejuttatás, illetve a szájon keresztüli alkalmazás terjedt eddig el. De számos más beviteli kaput is előnyben részesíthetünk, és a nano részecskék formulálásával, akár egy óron keresztüli gyógyszerbevitellel, vagy egy hatóanyagnak a tüdőbe juttatásával nem kizárólag a helyi hatás kiváltása lesz a célunk, hanem az, hogy egy általános, egy szisztémás hatást válthassunk ki, vagy pedig hatóanyagokat juttassunk a központi idegrendszerbe, így módon esetlegesen az Alzheimer, Parkinson-kor és egyéb centrális betegségek kezelhetővé válnak. A forgalmazott nanogyógyszerek vonatkozásában elmondható, hogy igen széles a paletta, és néhány példán keresztül fogom bemutatni azt, hogy az egyes nanoanyag típusok milyen struktúrával, milyen felépítéssel hogyan vesznek részt ezen készítmények formulálásában. Kezdeném a nanokristályos rendszerekkel. Ugye, ahogy már az előzőekben elmondtam, ugye nanokristályok esetében közel 100%-nyi hatóanyagról beszélünk. Ezeknek a hatóanyagoknak a szemcse méretét drasztikus módon lecsökkentjük, megnő a fajlagos felületük, és ezáltal az oldékonyság oldódási sebessége a hatóanyagnak fokozhatóvá válik. Ugye különbséget kell tennünk a smart kristály, azaz a 100 nanométer alatti nanokristályok, illetve a szubmikronos partikulumok között, hiszen az utóbbi esetben a mérettartomány már 100 és 1000 nanométer között mozog. Illetve idős sorolandók még az amorf nanorészecskék, amelyeket, hogyha stabil formában tudunk előállítani, akkor igen kedvező biohasznosíthatóságot tudunk elérni. Számos forgalmazott készítménnyel találkozhatunk. Az első nanokristályos gyógyszerforma egy tabletta volt, és 2000-ben került a piacra. Látható, hogy változatos hatóanyagokról beszélhetünk, amelyek közül kiemelném a magesztrol acetátot, amelyet anorexiában, illetve legyengült szervezetek esetében, ugye daganatos megbetegedések során szükséges alkalmazni. A hátránya az eredeti készítménynek az volt, hogy igen nagy térfogatban kellett a betegnek bevennie, hogy ugye a megfelelő dózis az hasznosíthatóvá váljon, valamint szükséges volt némi táplálékot is magához vennie, abból a célból, hogy az aktív ágens kifejthesse a hatását, megfelelően felszívódjon. Ilyen módon, amikor nanokristályos rendszert formuláltak ebből a hatóanyagból, egy folyékony formát, el tudták érni azt, hogy a bevitt dózis, a bevitt térfogat nagyon kicsi legyen, tehát 5 ml-re csökkenthető, és nem kellett különbséget tenni az éhomi és a tápláltsági állapot között. Ugye a gyógyszerformák vonatkozásában tablettáról, kapszuláról, szuszpenzióról és injekciós formáról beszélünk a nanokristályok tekintetében. Következnek a nanostruktúrált rendszerek. Ebben az esetben vezikuláris mátrixképző anyagokra van szükségünk, amelyek hordozzák ezeket az aktív hatóanyagokat. A sorban az első a liposzóma. A liposzómák vonatkozásában elmondhatjuk, hogy egy lipid membrán alkotja azt a gömbszerű vezikulát, amely a hatóanyagot az üregében, a membrán struktúrában, illetve a membrán felületén tartalmazhatja. Ezek a liposzómák méretüket tekintve 20 és 200 nanométer között mozognak, és alkalmasak arra, hogy nagyon változatos fizikai, kémiai sajátságú hatóanyagokat formuláljunk, tehát mind hidrofil, mind hidrofób sajátságú anyagok is szóba jöhetnek. A liposzómák jelentős képviselője a doxorubicin. 1995-ben került forgalomban az a liposzomális készítmény, ami ezt a hatóanyagot tartalmazza. Az előnye ennek a készítménynek, ugye tumorterápiában van az alkalmazására szükség, az az, hogy az eredeti készítményhez képest sokkal jobban biztosíthatjuk a hatóanyag eloszlatását a tumorsejtekben, illetve az eredeti termék által okozott kardiotoxicitás jelentős mértékben mérsékelhetővé vált. A liposzómák vonatkozásában elsősorban folyékony készítmények formulálása a cél, és parenterális alkalmazásra szánt összetételekről beszélhetünk. Következnek a viroszómák, mint nanostruktúrált rendszerek. Ebben az esetben is egy gömb szerkezetet kell elképzelni, ami egy kettős lipidrétegből épül föl, és tulajdonképpen egy rekonstruált vírusmembránról van szó. Ehhez a membránhoz protein kötődik, glükoprotein, ami szintén vírus eredetű. Maga a nanohordozó az üregében tartalmazhatja az aktív hatóanyagot, vagy elölt vírus, tehát vakcináció szempontjából preferált ezen nanorendszereknek az alkalmazása. Az előnye a produkált 20-150 nanométeres nanorészecskének az az, hogy nagyfokú tisztasággal rendelkezik, biokompatibilitás, tehát a szervezet számára elfogadható és lebontható, eliminálható rendszerről van szó, és kevesebb mellékhatást tudunk az alkalmazásukkal produkálni. Az Európai Unió országaiban hepatitis A elleni vakcinát lehet megtalálni, illetve influenza elleni vakcinációt is meg tudunk valósítani viroszómák felhasználásával. Jön egy nagy család, nevezetesen a polimerterápiás rendszerek. Ebben az esetben vízoldékony polimerek alkalmazására van szükség, amelyek különböző kötések által konjugátumot tudnak képezni aktív anyagokkal, proteinnel, antitesttel, illetve egyéb farmakonokkal, és így módon változatos szemcseméretet és morfológiát produkálhatunk. Polietilén glikol konjugátumokat alkalmaztak hepatitis B és C kezelésére, valamint számos más terápiában, mint például reumás megbetegedésekben, anémiákban alkalmaznak polimerterápiás rendszereket. A polimer nanorészecskék vonatkozásában meg kell különböztetnünk a nanoszférákat, illetve a nanokapszulákat. Mind a két esetben vízoldékony polimerek felhasználására van szükségünk, és magát a hatóanyagot a mátrixba zárva, vagy a polimer membrán által képzett vezikulában helyezhetjük el. Jelentős képviselője ennek a csoportnak a paklitaxel, ezt a hatóanyagot is tumorterápiában alkalmazhatjuk, és tulajdonképpen el lehet mondani, hogy a paklitaxel eredeti készítményéhez képest a produkált albumin paklitaxel polimer nanorészecske csökkentette a mellékhatásprofilt, illetve eliminálta az előzően alkalmazásra kerülő segédanyagokat, szolubilizáló szereket, mint például a kremofor, tehát így módon egy hatékonyabb gyógyszer képezhető. És végezetül a polimer micellákról helytenék néhány szót, hiszen itt olyan nanostruktúrákat formulálhatunk 20 és 80 nanométer között, amelyeknek a hidrofób magja tartalmazza a hatóanyagot, és az a sajátságuk, hogy vizes közegben ezek a rendszerek önrendeződőek, változatos morfológiát biztosítanak, és már klinikai vizsgálatok alatt van az a polimer micellát tartalmazó nanokészítmény, amely szintén paklitaxelt tartalmaz aktív hatóanyagként. Ezek után folytathatnám a sort még a mágneses nanokomplexekkel, a különböző lipid tartalmú nanorészecskékkel, nanoszálakkal, amelyek szintén ígéretes képviselői lesznek a jövő nanokészítményeinek. Azonban most áttérnék a nanobiztonság fontosságára, a nanotoxikológia témakörére. Ugye látható, hogy nagyon sok ígéretes készítményünk van, és emellett évről évre nő a szabadalmak száma, a publikációk száma, és ezzel párhuzamosan egy újabb terület, nevezetesen a nanotoxikológia is előtérbe került, mégpedig azért, mert egészségügyi és környezetvédelmi szempontból is meg kell vizsgálnunk ezeket az anyagokat, és elsősorban olyan nanoanyagok esetében, amelyeket nem direkt módon produkálnak valamilyen ipari ágazatban. A gyógyszer szempontjából ugye a biztonságot, minőséget, hatékonyságot kell igazolnunk, és így módon a hatóságok részéről, és nyilván a felhasználó részéről is elvárás az, hogy toxicitási profilokkal igazolják a gyártók a készítménynek a hatástalanságát olyan szempontból, hogy semmiféle kárt a szervezetben nem fog produkálni, tehát kizárólag terápiás célból alkalmazható az az adott nanoanyag. Mit is jelent a nanoexpozíció? Különbséget kell tennünk antropogén források között, tehát léteznek olyan égetők, sugárhajtóművek, akár a kipufogó gázból felszabaduló anyagok, amelyeknek a végtermékével, mint nanoproduktumok, nap mint nap találkozhatunk, és igazából ezektől a nanoanyagoktól kell félnünk, hiszen ezeknek a produkálása az nem kontroll alatt történik. A tudatosan előállított nanorészecskék vonatkozásában pedig, úgy mint ugye a gyógyszer nanoanyagok esetében, arra kell elsősorban vigyáznunk, hogy az előállítást végző személyzetet óvjuk az esetleges kártékony hatásoktól, hiszen már a forgalomba került nanogyógyszerkészítmények biztos, hogy kellő számú vizsgálaton fognak keresztül menni, és ilyen szempontból toxicitási problémákat nem fognak mutatni. Hogyan kerülhetnek be a nanorészecskék, a kártékony nanorészecskék elsősorban a szervezetbe? A bőr expozíció révén, tehát a nanorészecskének kitettséget jelent maga az expozíció, másfél-két négyzetméternyi felülettel állunk szemben, és ezek a nanorészecskék általában a szőrtűszők mentén halmozódnak föl, és a szőrtűszők megnyílásával kerülnek be a szervezetbe, jutnak el a szisztémás keringésbe, és halmozódnak föl különböző szervekben. A másik jelentős expozíció az a tüdő révén valósulhat meg. Ugye belégzéssel kerülhetnek be nanoproduktumok a tüdőben, és közel 300 millió alveolussal létesíthetnek kontaktust, és a gazdag vérellátottságnak köszönhetően kerülhetnek be a keringésbe. A bélrendszeri expozíció egy érdekes eset, hiszen általában itt direkt módon bevitt nanoanyagok juttathatók be közvetlen lenyeléssel a gastrointestinális traktusba, vagy a tüdőből való kilégzéssel jönnek vissza nanorészecskék, és lenyelhetjük őket. Mi történik akkor, hogyha nem kívánt nanorészecske fölhalmozódással állunk szemben? Ugye azt tapasztaljuk, hogy fagocitáló sejtek fognak működésbe lépni, és így módon szabad gyökök keletkeznek. Mik is azok a szabad gyökök? Ugye ebben a vonatkozásban igen reakcióképes, ám rövid életidejű molekulákról van szó, amelyek a szervezet bármely sejtjében vagy szervében kárt tudnak okozni. Abban az esetben, hogyha oxidatív stressz alakul ki a szabad gyökök hatására, gyulladási folyamatok, biológiai károsodás, immunotoxicitás, hemolízis, trombolízis következhet be. Tehát, hogyha nem várt nanoexpozícióval állunk szemben, akkor igen súlyos károk tapasztalhatóak a szervezet bármely részében. Azonban a gyógyszer nanoanyagok vonatkozásában a hatósági szabályozásnak megfelelően, illetve a 2011-ben Müller és munkatársai által megalkotott nanotoxicitási osztály segítségével el tudjuk érni, hogy tudatosan formuláljuk ezeket a nanoanyagokat, és kontrollált körülmények között végezzük a kutató, fejlesztő és gyártó tevékenységet. Az osztályok alapján elmondható, hogy elsősorban azokat az anyagokat kell preferálnunk, amelyeknek a szemcse mérete meghaladja a 100 nanométert, illetve biodegradábilis rendszernek mondhatóak, tehát a szervezet számára elfogadhatóak, majd a nem kívánt részek, struktúrák eliminálhatóak. Abban az esetben, hogyha 100 nanométer alatti részecskéket állítunk elő, akkor arra kell törekednünk, hogy biodegradábilis rendszert formuláljunk, megfelelő segédanyagokkal kivédjük azt, hogy különböző toxicitási mechanizmusok induljanak el. Ezen kívül tudatosan meg kell választanunk a mérettartományt, a beviteli kaput, és mindenféleképpen a gyártóknak meg kell határoznia azt az expozíciós limit értéket, egy időmértékről van szó, ami alatt a gyártó személyzet esetlegesen érintkezésbe léphet a nanoproduktumokkal. Fontos még a kritikus nanorészecske koncentrációnak a definiálása, tehát egy bizonyos koncentrációérték szükséges ahhoz, hogy igazából nanotoxicitásról beszéljünk. A nanorendszerek szabályozási környezete igen szakmaspecifikus. A gyógyszeranyagok vonatkozásában, Európában, USA-ban és hazai viszonylatban is léteznek olyan munkacsoportok és hatósági szervek, amelyek irányelveket dolgoznak ki, abból a célból, hogy a három pillér, a minőség, a biztonság, illetve a hatékonyság megvalósuljon. Tehát kontrollált körülmények között történjen ezeknek a nanoanyagoknak az előállítása, illetve formulálása. A következőben szeretnék olyan kutatási és fejlesztési munkáról, tevékenységről beszélni, amely a Gyógyszertechnológiai és Felügyeleti Intézet nanotechnológiai kutatócsoportjához kötődik, és bemutatnám azokat az eljárásokat, amelyeket folyamatosan alkalmazunk, fejlesztünk, abból a célból, hogy nanoanyagokat produkáljunk, és különböző gyógyszerformákat hozzunk létre. A kutatócsoportunk egyrészt nanostruktúrált rendszerek formulálásával foglalkozik, másrészt pedig nanokristályok előállításán dolgozik. A nanokristályok vonatkozásában célul tűztük ki, hogy különböző módszereknek a kritikus paramétereit definiáljuk, ezeket a módszereket továbbfejlesszük, és összetételeket határozzuk meg. Az előállított nanokristályos rendszerekkel pedig az a célunk, hogy az alternatív gyógyszerbevitelt ösztönözzük, tehát a nazális, illetve a pulmonális gyógyszerbevitelt célozzuk meg. Ilyen módon az orron, illetve a tüdőn keresztül szeretnénk gyógyszereket a szervezetbe juttatni, és mind lokális, mind pedig szisztémás hatást kiváltani. Természetesen léteznek már védett nanokristályos rendszereket eredményező technológiák, eljárások, amelyek két fő irányvonalat követnek. Az egyik a leépítő, azaz dezintegráló irányvonalat jelenti, a másik pedig a felépítő, integráló, tehát a molekuláris szintről kiinduló eljárásokat csoportosítja. Ezeket a védett nanokristályos rendszereket eredményező technológiákat alkalmazzák a már forgalomban lévő készítmények előállítása esetén. Igyekeztünk munkánk folyamán tapasztalatot szerezni, lehetőleg minden technológia vonatkozásában, tehát így módon egyrészt dezintegrálást, őrlést, kavitáción alapuló mechanikai behatásokat, energiát alkalmazni abból a célból, hogy a hatóanyagok szemcse méretét csökkentsük. Másrésztről pedig az integráló műveleteket is preferáltuk, azaz a hatóanyagot oldott formába vittük, és esetlegesen egy rossz oldószerrel elértük azt, hogy a hatóanyag kristályok kiváljanak, és a kristályok méretének a növekedését meg tudjuk állítani egy adott szinten. Tehát nagyon fontos az, hogy megfelelő eszközökkel, elég nagy energia bevitelével és egy jól kiválasztott, definiált módszerrel alapos kísérleteket végezzünk. Kezdeném a kavitáció magyarázatával, mit is jelent a mechanikus, illetve a szónikus kavitáció jelensége. Nagy nyomású homogenizátor, illetve nagy intenzitású ultrahang alkalmazásával tudjuk azt elérni, folyékony közeg esetében, hogy az alkalmazott folyékony rendszer áramlását fölgyorsítsuk, ezt követően buborékok keletkezését produkáljuk, amelyek egy idő után berobbannak, és a robbanás által szemcseméret vagy csepp méret csökkenést idézzenek elő. Mind a két eszközzel kapcsolatban vannak tapasztalataink, és elmondható, hogy az egyik leghatékonyabb dezintegráló eljárásokról van itt szó. Természetesen az előállítást nagyon alapos fizikai-kémiai vizsgálatok kell, hogy kövessék, és mivel intézetünk nagyon jól felszerelt különböző nagy műszerek vonatkozásában, módunkban áll megfelelően tanulmányozni a produkált részecskék méretét, méreteloszlását, struktúráját, illetve a gyógyszerkönyv által előírt vizsgálatokat is el kell végeznünk, és a kijelölt gyógyszerformának megfelelően további ex vivo, in vivo, tehát állatkísérletes vizsgálatokat tudunk végezni. Néhány eljárást és módszert szeretnék a következőekben bemutatni, ami kutatócsoportunk eredményeiből adódik. Az első alapműnek tekinthető az oldószer diffúzió módszerének az elsajátítása, amelyet kooperáció keretében a szlovén társ egyetem kollégáival valósítottunk meg. Ebben az esetben egy igen rossz oldékonyságú hatóanyagot választottunk ki modellanyagként, és vizsgáltuk azt, hogy különböző oldószerek, illetve segédanyagok, valamint a közölt energia, mint nagy intenzitású ultrahang és nagy nyomású homogenizátor alkalmazása, miként befolyásolja a szemcseméret csökkentést. Elmondható az, hogy ahogy ezek a szép elektromikroszkópos képek is prezentálják, a kiindulási hatóanyagunknak a közel 90 mikrométeres szemcseméretét 172-200 nanométeres tartományba sikerült vinnünk, és a morfológiát is tudtuk befolyásolni, tehát közel kerekded szférikus részecskéket produkáltunk. Az éj módon nagyon megnőtt fajlagos felület rendkívül jó kioldódási eredményeket, hatóanyag felszabadulást produkált, és ezáltal elmondható, hogy egy ígéretes összetételt sikerült találnunk a megfelelő technológiai paraméterek beállítása során. A következő integráló eljárásunk fizikus kollégákkal kooperációban valósult meg, hiszen először alkalmaztunk gyógyszerhatóanyagok esetében olyan speciális módszereket, amelyek azon alapulnak, hogy igen nagy feszültség alkalmazásával a szerves oldószer pillanatok alatt eltávolítottuk, és ezáltal szilárd, kivált nanorészecskéket tudtunk eredményezni. Ezek az eljárások az elektroporlasztás, illetve a plazmaszintézis voltak, ahol definiáltuk a kritikus paramétereket, mint például a kapilláris geometriának a hatása, a koncentráció, az alkalmazott feszültség, a segédanyagok típusa, illetve mennyisége. Tehát jól látható ezekből a példákból is az, hogy egy gyógyszertechnológusnak mennyi feladata van, és milyen nagy számban kell vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni addig, amíg megfelelő fizikai-kémiai sajátságú produktumot tud előállítani. Az ipar számára igen preferáltak a szerves oldószermentes folyamatok, így módon számos esetben dezintegráción alapuló műveleteket is végeznünk kell, amelyek közül az egyik példa a kombinált őrlési technológiának az alkalmazása. Ebben az esetben egy bolygó malmot használtunk föl, és különböző átmérőjű gyöngyök segítségével nedves közegben őröltük a hatóanyagot. A közeg pH-ját már tudatosan választottuk meg, hiszen a célunk az volt, hogy egy nazális, óron keresztül alkalmazható gyógyszerformát állítsunk elő. Így módon definiáltuk az őrlési időt, különböző hatóanyag és stabilizáló koncentrációkat alkalmaztunk, illetve stabilizáló típusokat, amíg eljutottunk odáig, hogy a kiindulási közel 35 mikronos szemcséből 130 nanométeres részecskéket sikerült előállítani. Úgynevezett predisperziót készítettünk, amely még ugye nem kész arra, hogy gyógyszerformaként tekintsünk rá. Ezt követően definiálni kell azokat a segédanyagokat, amelyek formát adnak, és megfelelő művelettel egy megfelelő viszkozitású sprayt formáltunk, amelyet a nazális módon az orrüregbe juttathatunk. Állatkísérletekkel is teszteltük az így előállított rendszereinket, és ezen állatkísérletek folyamán ugye patkányokat alkalmaztunk, és megnéztük azt, hogy az óron keresztül bejuttatott hatóanyag milyen mértékben kerül be a szisztémás keringésbe, illetve tudunk-e hatóanyagot detektálni az agyban. Azt kell mondanom, hogy nagyon pozitív eredményeket kaptunk. Így módon egy modellanyag alkalmazásával igazoltuk azt, hogy más hatóanyagok vonatkozásában is van létjogosultsága az adott technológiának, tehát akár egy gyors fájdalomcsillapítást, akár pedig mondjuk epilepszia kezelésében alkalmazni tudjuk ezt a gyógyszerbevitelt, különösképpen úgy, hogyha megfelelő méretű, tehát nanoméretű anyagot tudunk előállítani, illetve formulálni. A következő alternatív beviteli kapu, amit megcéloztunk, az a pulmonális gyógyszerbevitel. Nem sokan tudják azt, hogy ma már egyre inkább preferált a száraz porinhalációs rendszereknek az alkalmazása, tehát speciális eszközök segítségével nagyon finom szemcseméretű, mikronos mérettartományú port tudunk a tüdőbe juttatni. Igen, hatékony készítményekről van szó, amelyeket cisztás fibrózisban, aszmában, COPD kezelésében lehet alkalmazni. Kutatócsoportunk arra fókuszált, hogy mind lokális, mind szisztémás hatás kiváltása céljából innovatív összetételeket, új generációs szárazpor inhalációs rendszereket formuláljunk. Ebből a szempontból speciális hordozó rendszerek kifejlesztésén dolgoztunk, amely folytán olyan koporlasztásos technológiát alkalmaztunk, ahol maga a hatóanyag részét képezi a produkált mikroszemcsének, és a hordozó által így megfelelő depozíciót tudunk elérni, tehát a tüdő megfelelő szegmenseibe juttatható le a hatóanyag. Ezt a munkát segíti speciális porlasztva szárító berendezés alkalmazása, és a jövőben teszteljük a beállított technikánkat egy úgynevezett nanoporlasztva szárító berendezésen is. Hogyan is tudjuk a nano részecskék morfológiáját befolyásolni, abból a szempontból, hogy biztosítottan lejuttassuk őket a tüdő megfelelő részeibe. Az irodalomból vett példák alapján elmondható, hogy speciális nanopórusos agregátumok, porózus nanorészecskék, trójai részecskék formulálhatóak, ahol a kis szubmikronos szemcsék össze fognak állni egy mikrométeres szférikus részecskévé, és amikor elérik a megfelelő helyet, ezek a részecskék szétesnek, és a hatóanyag föl fog szabadulni, és kifejti majd hatását. A D-vel jelzett képen már saját kutatómunkánkból vetítettem föl egy példát, ahol elmondható, hogy előzetesen egy nanoszuszpenziós rendszert produkáltunk, és porlasztás után jól látható volt, hogy nanorészecskékből fölépített mikrorészecskéket formuláltunk. Szerencsére rendelkezünk olyan speciális vizsgáló eszközzel, amely arra hivatott, hogy modellezi azt, hogy ezek a formulációk hogyan is juttathatóak le a tüdőben, milyen koncentrációban tudják ott a hatásukat kifejteni, és így módon a gyógyszerforma vizsgálatok is igazolták a kísérleteink eredményességét. A nanokristályos rendszerek vonatkozásában azért nem hagyhatjuk ki a hagyományos gyógyszerbevitelt sem, tehát a szájon át történő alkalmazást. Ebből a szempontból egy szilárd formának a produkálása volt a célunk, oly módon, hogy nagy nyomású homogenizátor felhasználásával lecsökkentettük a folyékony rendszerünkben lévő hatóanyagnak a szemcseméretét. Ezt követően úgynevezett bliszterbe töltöttük le adott dózisban a nanokristályos összetételünket, speciális fagyasztva szárításos módszerrel pedig ennek a folyékony rendszernek formát adtunk. Ez a forma látható a felső képen, tehát egy szájban nagyon gyorsan diszpergálódó, széteső szilárd rendszert sikerült előállítanunk, amely struktúráját tekintve egyenletes eloszlásban tartalmazza magát a gyógyszer hatóanyagot. Természetesen itt is be kellett állítanunk, meg kellett határoznunk a szükséges technológiai paramétereket, és minden esetben a kutatási tevékenységünket stabilitási vizsgálatok követik, tehát igazolnunk kell azt, hogy nem csak hatékony rendszerről van szó, hanem egy stabil összetételt is produkálni tudunk. Jól látható, hogy az integráló, illetve a dezintegráló eljárások kapcsán igyekeztünk nagy mértékben tapasztalatokat gyűjteni, és a saját tapasztalatokon fölbuzdulva döntöttük el azt, hogy a hallgatók számára is elindítunk egy gyógyszer nanotechnológia kurzust, amelyben összegyűjtöttük azokat a fontos információkat, amelyekkel a gyógyszer nanoanyagok jellemezhetőek, bemutatjuk azokat az eljárásokat, metodikákat, amelyeket alkalmazunk, és az ipar számára is követhető, valamint speciális szabályozási környezetet és kockázatbecslési lehetőségeket is felvázolunk a hallgatók elé. Tehát így módon már nem csak a kutatásban, hanem az oktatásban is próbáljuk ezt a szemléletet előtérbe helyezni ugye a hallgatók számára. A jövőképünk az, hogy újabb technológiai eljárásokat tanulmányozzunk, és így módon már folyamatban vannak olyan eljárások, mint például a lézeres abláció, vagy a nanoszálak képzése, amelyekkel úgymond közti termékeket állítunk elő, ugye gyógyszer hatóanyagtartalmú közti termékeket, és most azon dolgozunk, hogy ezekből a közti termékekből egy hatékony gyógyszerformát tudjunk előállítani. Szintén folytatjuk az alternatív gyógyszerbevitel terén a munkálkodásunkat, tehát célunk az, hogy nanonizált szárazpor inhalációs készítményeket fejleszünk, valamint intranazálisan alkalmazható mukoadhezív rendszereket állítsunk elő. Természetesen fontos az, hogy a vizsgálati protokollokat is tovább bővítsük, és olyan metodikákat fejlesztünk ki, amelyek hasznos információkat szolgáltatnak az alapkutatás és az alkalmazott kutatás területén. A kutatásainkat számos projekt támogatja. Szerencsére sikerült sok pályázatban hatékonyan közreműködnünk, amelyekből kiemelném a most induló GINOP projektünket, a Richter gyógyszergyárral közösen 4 évig nanotechnológiai kutatásokat fogunk eszközölni, és tapasztalatok cseréjével próbáljuk mind az alapkutatás, mind az alkalmazott kutatás eredményeit így módon bővíteni. Köszönettel tartozom a kutatócsoportunknak és a kutatócsoport megálmodójának, Révész Piroska professzorasszonynak, akinek segítségével módunkban állt tanulni, újabb szemléleteket elsajátítani. Köszönöm azoknak a fiatal kollégáknak a közreműködést, akik TDK dolgozatokkal, PhD dolgozatokkal, eredményeikkel színesítik ezt a kutatási irányvonalat. Természetesen köszönet illeti a társszerzőinket és laboránsainkat is. Az utolsó kép pedig a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetének kollektíváját mutatja, és ez a kollektíva különböző projektek révén kapcsolódik nanotechnológiai kutatásokhoz, így módon öregbítve a Szegedi Tudományegyetem hírnevét hazai, illetve nemzetközi viszonylatban egyaránt. És a záró gondolattal köszönöm meg önöknek a megtisztelő figyelmet, miszerint ha azt kérdeznék, hogy a tudomány és a technológia mely területéről várhatóak a legnagyobb valószínűséggel a holnap áttörései, én a nanoméretek tudományára és technológiájára szavaznék. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Bodnárné, dr. Skobrák Erika, a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági kar főiskolai docense tartja meg a Vadgazdálkodás csak a vadűzés és erdőzúgás című előadását. Várjuk szeretettel önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.